A nap vendége. Háttérelemző műsor minden nap a 6 órai hírek után. Itt a Trend FM-en.
Köszöntöm kedves hallgatóinkat, a mikrofonnál Szajlai Csabát hallják, a napvendége pedig Török Zoltán, a Raiffeisen Bank vezető elemzője.
Jó estét kívánok!
Köszönöm, hogy elfogadtad a meghívásunkat, témánk pedig a javuló kilátások, mármint ami a gazdasági optimizmust illeti, hiszen a múlt esztendőhöz képest idére már az elemzők többsége növekedést jósolt. Hogy látjátok a Raiffeisen Banknál, milyen pályára áll rá a magyar gazdaság?
Hát mi is növekedésre számítunk, illetve hát ugye már látjuk is, hogy az első negyed évben volt egy váratlanul jó gazdasági növekedési adat, ugye itt negyedéves összehasonlításban 0,8%-os volt a növekedés, éves összehasonlításban, hogyha szezonálisan és munkanapokkal kiigazítva nézzük, akkor 1,7% volt a növekedés, úgyhogy azt gondolom, hogy ez folytatódni fog. Nem hiszem, hogy nagyon magas sebességre kapcsol ez a növekedési ráta idén, 2,2%-os GDP bővülésre számítunk mi, Raiffeisennél 2024-re vonatkozóak. Hát ugye azért hozzá kell tenni, hogy a tavalyi év az egy recessziós év volt, tehát van honnan kijönni a gazdaságnak. Ez egy gödör volt, amiből most éppen kimászik a magyar gazdaság.
Hogy látjátok, mik lesznek a növekedésnek a mozgatórugói?
Egyik oldalról a lakossági fogyasztásnak a növekedése, a lakossági fogyasztási szintnek a visszaállítása, ez folyamatban van, úgyhogy ez mindenféleképpen az egyik hajtóereje lesz ennek a nem túl acélos, de azért 2%-ot talán meghaladó gazdasági növekedésnek.
Erre is vannak már utaló jelek?
Vannak, bár ezek későn érkeztek. Tehát itt a legutolsó kiskereskedelmi forgalmi adat, a márciusi, az végül is áthozta az áttörést. Azért az előző hónapokban hát elég vegyesek voltak a kiskereskedelmi forgalomról szóló adatok, bár tegyük hozzá, hogy a lakossági fogyasztás az nem csak a kiskereskedelmi bolthálózatban történik, tehát fogyasztunk szolgáltatásokat, amiért fizetünk olyat, meg olyat is, amiért nem fizetünk, tehát különböző állami szolgáltatások, amiért nem fizetünk, az is a fogyasztásnak a része. Nagyjából egyébként a teljes lakossági fogyasztásnak a fele jelenik meg a kiskereskedelemben, és ez a kiskereskedelem ez nem nagyon akart beindulni, ugye láttuk, hogy volt egy óriási visszaesés gyakorlatilag 2022 őszétől, nyarától kezdődően, hát hogyha még emlékszik a hallgató, akkor ugye emlékezhet arra, hogy akkor kezdtek el nagyon jelentősen emelkedni az élelmiszerárak. Aztán jött ugye a rezsi csökkentése, tehát a háztartási energiaáraknak ugye az átlag fölötti fogyasztásnak a nagyon-nagyon jelentős mértékű emelkedése, és jött a 2023 első negyedévében megtapasztalt 25% feletti inflációs ráta. Tehát ugye persze voltak olyan termékek, élelmiszer esetében ez gyakran 40-50-60% vagy még ennél magasabb áremelkedést is lehetett rögzíteni azokban a hónapokban, de ezen túl vagyunk, és a kiskereskedelmi forgalom is szép lassan. Először ugye 2023 derekától kezdődően azt lehetett látni, hogy hát a visszaesésnek a mértéke már nem olyan nagy, tehát a zuhanás az lassult le, és aztán eljutottunk oda, hogy ez a zuhanás, ez az év végére, az év tavalyi év végére, az idei év első hónapjaiban megállt, tehát már nem esett tovább, viszont növekedés még nem volt. Igazi érdemi növekedés az a márciusi adat hozta meg, hát azért tegyük hozzá, hogy március a húsvét előtti időszak is volt, tehát a húsvét az néha áprilisban van, néha március végére esik, most ugye március végére, április legelejére esett, tehát a húsvét előtti bevásárlásokat, azokat már rögzíteni tudta a márciusi adat, részben ennek is köszönhető ez a szép növekedés.
És akkor visszatérve a mozgatórugókra, mi az, amit még láttok a horizonton?
Hát lehet, hogy a lista itt véget ért. Sajnos, mondhatom. Igen, tehát van valami javulás a nettó exportban. Tehát itt nem arról van szó sajnos, hogy akkor az export motorok beindultak, és a nagyon jelentős export növekedés van, sőt, pont az ellenkezője, amit látunk. Hát főleg itt a márciusi adat volt kiábrándító, de már hosszú hónapok óta azt látjuk, mert ugye a tavalyi év utolsó negyedévében is ezt láttuk, hogy az éves összehasonlításban az export volumene az nem nő, hanem már csökken. Márciusban 15%-os volt ez a csökkenés.
És hát ugye bejátszik az ipari termelés is,
mondjuk ugye azt még tegyük hozzá, hogy az importnak, az import volumennek a csökkenése az még nagyobb, tehát ebben az említett márciusi hónapban, miközben az export 15%-kal, a közben az import, a behozatal, az áru import, az 20%-kal esett.
A kormány azzal védek ezeket tekintetben, azért is hozom a kivitelt témakörét föl, hogy a meghatározó kereskedelmi partnereink nem nagyon tudnak magukhoz térni. Ezáltal pedig nem tudnak hova szállítani. Így látjátok ti is?
Sajnos ez van. Tehát azért az egy, hát most már talán egy jó másfél éve velünk élő jelenség, hogy általában a globális piacokon a feldolgozóiparnak a teljesítménye nem annyira nagyon jó, inkább gyengélkedik a feldolgozóipar. A szolgáltató ágazatok ezzel szemben viszonylag jól teljesítenek, tehát ugye a magyar gazdaságnak a szerkezete az olyan, hogy a feldolgozóipar az túlsúlyos az átlaghoz képest, és a szolgáltatásoknak a szerepe az átlagnál kisebb, és ez a gazdasági szerkezet, ez sajnos rosszul érinti a magyar gazdaságot.
Tehát ami eddig gyógyszer volt, most méreg?
És egyelőre lehet így fogalmazni, hogyha valaki nagyon sarkosan szeretne fogalmazni, de sajnos igen, ez van, és hogyha ránézünk arra, hogy hát mi történik a magyar gazdaságban, milyen beruházások vannak, ez csak fokozódni fog a következő időszakban, és való igaz, hogy nem tért vissza egyelőre a feldolgozóiparnak a lendülete, az áruk iránti kereslet az nem nagyon erős a főbb exportpiacai, és különösen az a jelenség, hogy itt a magyar gazdaságpolitika rátette a lapját az elektromos autózásra, és az elektromos akkumulátorgyárak, illetve az elektromos autógyárak jelentik a beruházási volumennek a borzasztó nagy hányadát, és a majdan kiépülő, illetve már eddig kiépült gyártókapacitásoknak, az új gyártókapacitásoknak a jelentős része ezen a területen képződik meg. Mindeközben van egy olyan folyamat, hogy hát nem csak az autók iránti kereslet gyenge, hanem azon belül az elektromos autók iránti kereslet
elég. Mi jelennek a hátterében, mert egyéb iránt például a Európa legnagyobb gazdasága, a német, nagyon ösztökéli az elektromos autóknak a vásárlását. Sőt, ugye elég komoly kontingenst is meghatározott, meg éves alapon is, hogy mikorra kell kivinni az országból, vagy mikor nem lehet már hogy új alapon vásárolni belső égésű motorokat?
Hát, hogyha egy ilyen egyszeri felhasználó szemüvegén keresztül nézem ezt a történetet, akkor azt látom, hogy nagyon-nagyon drágák az elektromos autók, a használati értékük nem annyira kedvező, mint egy hagyományos belső égésű vagy hibrid járműnek, tehát rövid a hatótáv, nehézkes a töltés, tehát egyáltalán a használati érték az alacsonyabb, az ára pedig magasabb ezeknek a járműveknek, és hogyha nincs egy nagyon jelentős kormányzati támogatás, ami egyébként elő szokott fordulni, hogy van, hát Magyarországon is volt, szinte minden európai országban valamilyen mértékű támogatás van, vagy volt, akkor ezek segíthetnek a keresletet élénken tartani, de pont arról van szó, hogy Németországban kifutott ez az állami autótámogatás, elektromos autóvásárlási támogatás, és mivel a német gazdaság a legnagyobb európai gazdaság, a német autópiac a legnagyobb európai autópiac, ennek a keresletnek az eltűnése, ez rosszul érinti azokat az üzemeket, amelyek erre fókuszálnak. Emlékezhetünk arra, hogy itt éppen a Magyarország történetének eddigi legnagyobb megvalósult működő tőke beruházása, az Iváncsai dél-koreai SK Innovationnek az akkumulátorgyára, az elbocsátásokról döntött, és hát a termelés az akadozik, továbbra is tesztüzemmódban működik csak a gyár, pedig ugye képes lenne sokkal nagyobb termelési volumenre is, de mivel a kereslet az sajnos elpárolgott, reméljük csak átmenetileg, de hát ezt egyelőre nem látjuk, úgyhogy ez sajnos kedvezőtlenül érinti a magyar ipart a szerkezetének a sajátosságai miatt.
Hát pedig ugye a kormány tényleg azt mondja, hogy a elektromos autógyártás, az akkumulátorgyártás helyezi a fő hangsúly, de visszatérve még az éves gazdasági növekedés alakulására, gondolom azért komolyan bejátszik akkor, amikor beszélünk a bővülés éves üteméről, hogy az export gyengén muzsikál.
Sajnos gyengén muzsikál. Ahogy említettem, azért az import, az importnak a csökkenése ennél az export csökkenésnél nagyobb mértékű, tehát hogyha ilyen gazdasági növekedési szempontból húzzuk meg a mérleget, akkor valószínűleg ez pozitív lesz, tehát a netto export továbbra is hozzá tud járulni a gazdasági növekedéshez, de hát ugye ez nem egy kedvező képlet, amikor mind a kettő visszaesik, mert ugye elmögött ott van az, hogy hát ugye a termelés is visszaesik.
Egysünk nehéz, hogy a beruházásokról hogy látjátok, miként alakul a ráta ezen a téren?
Hát ez egy nagyon nagy, nagyon izgalmas kérdés. Sok mindenen múlik, amit ma még pontosan nem látunk. Azt látjuk, hogy ugye a kormány úgy döntött, hogy egy nagyon jelentős beruházási volumenről kénytelen lemondani az idei évben, ezeket elhalasztja a költségvetési kiigazításnak az oltára.
670 milliárd forintról beszélünk, ez érezhető, igaz, ugye a gazdasági folyamatok tekintetében.
Csak hogy így kontextusba helyezzük, ez a teljes állami beruházási volumennek, amit tavaly megvalósult, annak közel a 30%-a. Tehát ez nem kis tétel, és ez hiányozni fog.
Amíg attól függ, milyen a szerkezete, hogy mi az, ami elmarad.
Fog. Persze, fontos az összetétel is, meg ugye a kormány azt mondja, hogy ezeket nem lehúzta a listáról, hanem ezeket majd csak későbbre fogja időzíteni, ezeknek a kifizetését, majd meglátjuk, hogy... De ez egy nyilván, amikor van egy ilyen kormányzati döntés, az nem jó jel a beruházásoknak a változása szempontjából. Itt vannak a vállalatok. A vállalatok esetében azt látjuk, hogy ugye hát a kamatok azok csökkentek, tehát ilyen értelemben már nem annyira veszélyes a kamatkörnyezet, mint a tavalyi évben volt. Még mindig magasak, de azért nem elviselhetetlenül magasak már a kamatok, de ez csak egy tényező, amikor a vállalatok a beruházásokról döntenek, és alapvetően azt nézik meg, hogy hát milyenek a megrendelések, milyenek a kilátások, milyen az aktuális és a várható helyzet, és hát pont az előbb beszéltünk arról, hogy a feldolgozóiparnak a kilátásai általában nem annyira rózsásak. Tehát a vállalati beruházások tekintetében is azt gondolom, hogy azért óvatosan lehet csak optimistának lenni, vagy egyáltalán nem. És akkor vannak a lakossági beruházások, ahol azért van élénkülés, itt elsősorban, nézzük az ingatlan piacot, mondjuk a jelzálók hitelek iránti keresletet, itt van egy erős visszatérő kereslet, ugye azért a tavalyi évben nagyon, nagyon kevés jelzálók hitelt vett fel a lakosság, az idei évben itt van egy növekedés, ez át fog majd csapódni az ingatlan piacra, és hát úgy látjuk, hogy a magyarországi autópiaca azon kevés európai autópiacok közé tartozik, ahol azért van még egy kis növekedés, de hát itt is azért hozzá kell tenni, hogy a tavalyi év az egy
új erős lehetőséget. Új autók értékesítésére gondolsz elsősorban?
Igen. Új autókra is, meg használt autók iránti kereslet.
De picit ragadjon még le itt a ingatlan piacon tekintettel arra, hogy idén indult újra az otthon felújítási program, ami ugye kvázi az otthon teremtési programnak a 2.0-as verziója, ez miként is hogyan fog dominálni ebben a szektorban?
Meglátjuk, tehát talán az a hype, az óriási kereslet, ami az előző otthonfelújítási programmal kapcsolatban jelentkezett, az nem fog megismétlődni. Ez sokkal fókuszáltabb ez a program, de azt gondolom, hogy igen, tehát visszatérve a lakossági beruházásokhoz, ez a program hozzájárul ahhoz, hogy a lakossági beruházások növekedni tudjanak az idei.
Na, még egy gondolat itt az inflációról, mert szerintem sok kedves hallgatót foglalkozott a témakör, hogy ugye persze örülünk annak, hogy jelentősen mérsérülött is már szinte az elmúlt hónapokban a jegybanki célsáv közelébe került a fogyasztói árindex, de hát tulajdonképpen az árszint az magas. Ezzel kell kibékülnünk? Vagy másként látod?
Nem látom másképp, tehát magas, nyilván magas az árszint. Ugye az elmúlt mondjuk két év nagyon magas inflációja, az most, hogy így levonul, ez nem azt jelenti, hogy az árak is visszatérnek a korábbi szintre, csak a növekedés üteme, az árak növekedésének.
Deflációs vagy dezinflációs folyamatot látsz?
Tehát itt igazából az árak nem esnek. Egy-két termék esetében persze ez előfordulhat, sőt elő is fordul, de alapvetően a fogyasztási kiadásaink azok többe fognak kerülni a következő hónapokban, mint ma. Csak ez a növekedési ütem, ez nem lesz olyan félelmetesen gyors, mint tavaly előtt volt.
Idegenforgalmi jelentőségét hogy látod? Pontosabban, hogy a turisztikai ágazatnak a 24-es muzsikálását.
Szerintem a turisztika az jól fog teljesíteni idén. Tavaly sem volt rossz éve a turizmusnak. Persze nyilván vannak olyan szállodatulajdonosok, étteremtulajdonosok, akik most így megdöbbennek ezen a mondaton, de hogyha megnézzük a makrogazdasági folyamatokat, akkor azt láttuk, hogy szemben például azzal, hogy a lakossági fogyasztás, a kiskereskedelmi forgalom milyen mértékű zuhanást volt kénytelen elkönyvelni a tavalyi évben, a szállodai turizmus szolgáltatásokkal kapcsolatos kereslet az már visszatért a tavalyi évben. Hát nyilván emögött van egy olyan történet, hogy a társadalmi rétegződés eredményeképpen a többet kereső, magasabb jövedelemmel rendelkező társadalmi tizedek, azok már megengedhették maguknak a nem csak az áruknak és a termékeknek a fogyasztásában a visszaállítását a korábbi szintnek, de a szolgáltatások iránti keresletük is megemelkedett. Ezzel szemben a nagyobb részét, a társadalom nagyobb részét kitevő tömegnek pedig, hát nem csak ugye a turizmusra nem volt, az üdülésre nem volt pénze, de hát azt is meg kellett gondolni, hogy az élelmiszerboltban mit vásároljon. Tehát én azt gondolom, hogy az idei év az arról fog szólni, hogy ez folytatódik, és egyre szélesebb társadalmi rétegek lesznek képesek már az üdülésre is pénzt fordítani.
Hát köszönöm szépen, most tartunk egy pár perces szünetet, jönnek a hírek, utána pedig folytatjuk a Napvendége című műsort, kitérünk arra is, hogy mit jelentett, vagy mit jelenthet a magyar gazdaságnak Xi Jinping, kínai főtitkár és elnök ide látogatása, tovább beszélünk arról is, hogy mi a helyzet az Európai Uniós forrásokkal, úgyhogy érdemes lesz velünk tartani.
Hamarosan folytatódik a Nap vendége.